Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a kettes számrendszer továbbra is a Rádió Cafén, Behumi Dórival és Veres Dórival. Szűcs Krisztián a vendégünk továbbra is.
Továbbra is, sziasztok!
A énekes, gitáros, dalszerző, szövegíró, és a többi, és a többi.
És a dalpremiért.
Hárfa művész.
Hárfa művész.
És a dalpremiért már előtt az első percekbe, úgyhogy nagyon remélem, hogy mindannyian hallottátok. Ha véletlenül nem hallottátok volna az Apu értette című dalt, amit Beg Zolival közösen énekeltek, te vagy a szerzője, a szövegírója ennek a dalnak, akkor egyébként ezt megtehetitek, hiszen a különböző online felületeken lehet találkozni már a dallal, klip is van belőle, úgyhogy keressétek, hallgassátok, és ennek kapcsán kezdtünk el beszélgetni mondjuk generációs dolgokról, és engem az érdekelne, hogy ha az apukád dolgait mennyire látod más szemmel, amióta te magad apuka vagy. Tehát, hogy ez segítette abba, hogy esetleg például ez a dal megszületett, hogy kell erre reflektálni?
Hát abszolút. Talán túlzottan is így, hát nem túlzottan, a feleségem nem ezt mondaná. De hogy azért mindig is rettegtem attól, mióta apuka vagyok, hogy ne legyen az, hogy pont olyan leszek. Tehát, hogy pont azokat a dolgokat csinálom, amiket én is utáltam, amikor én gyerek voltam.
És akkor így monitorozod magad folyamatosan?
Hát nehéz ezt így monitorozni, de közben meg nyilván azért kell határokat szabni, meg ilyesmi. De hogy ez is egy bonyolult dolog, mert én például hogy gyerek, tehát ezt nem lehet mondani, hogy így nagyon le voltam szabályozva, inkább túlzottan meg voltam óvva egy csomó mindentől, és inkább ilyen szigorúan önállatlanságra lettem nevelve. Tehát, hogy nekem az egyik legfőbb karmám az a majd mi megcsináljuk helyette, te ehhez úgyis hülye vagy még, vagy kicsi vagy még, vagy nem értesz hozzá.
Volt de ez volt a narratíva, vagy ez. Az, hogy Kriszike, hagyjad neked, ezt nem kell megcsinálni, majd anyu megcsinálja.
Nem,
vagy
anyám,
majd
ne, ez nem, anyámra nem vonatkozik, ez az apu, aki értette.
Aha.
Tehát
apu,
ez inkább
értette.
Abból az irányból jött.
Ja, értem, de hát hogy akkor ezért voltál önállatlan, mert nem, tehát hát nem, a kénye, meg... nem elkényeztetésből nem hagyták, hogy csináld, hanem hogy te úgyse tudod megcsinálni.
Hát ez a kettő együtt, tehát ezt nem lehet így hermetikusan szerintem ketté választani. Volt benne ilyen fajta elkényeztetés is. De mit akar, valami nagyon okosat akartam.
De egyébként, bocs, amíg az okosság eszedbe jut, azért én ezért ellamentálnék szerintem, azért ezt külön lehet választani. Mert az is egy elég kellemetlen dolog, ha valakit elkényeztetnek azért, hogy neked ne legyen ezzel gondod, majd én ezt leveszem. Te csak tanuljál.
De hát az maga semmi... a kényeztetés, hogyha valamit, ami egészséges fejlődés része lenne, hogy a gyerek megcsinál, ami egy kicsit feladat, kicsit nehézség, azt ne csináld meg.
Igen,
és
abban
a pillanatban az lehet, hogy jónak tűnik, de...
Igen, de más a narratív, amit azt mondom, egy 8 éves gyereknek, 8-tól fölfelé, vagy 4-től fölfelé éves gyereknek, hogy hagyjad már, ezt úgy tudod megcsinálni.
Persze, ez egyik egy gügyögös kényeztetés, a másik meg egy lenézős. Igen, de akkor neked az utóbbiban volt
hát,
rész.
Az a baj, hogy itt most én nem tudok, tehát nem tudok ilyen olyan kijelentő mondatokat letenni az asztalra, hogy most ez volt, így volt, tehát minden sokkal árnyaltabb volt nyilvánvalóan, mint ahogy minden az életben. Meg nem mondanék ilyen ítéleteket, főleg az apámról így utólag, de hogy, tehát ezek a dolgok azért voltak, és nyilván, tehát ez már nagyon ezoterikus dolog, de hogy nyilván nem fogunk mindent a szüleinkre, mert attól nem lesz jobb nekünk, tehát hogyha valaki hisz abban, hogy ez a test, amiben éppen vagyunk, ez nem egyenlő azzal a lényel, akik mi vagyunk, akkor talán belátja azt is, hogy nem úgy születtünk meg, hogy egy teljesen tiszta lap, amiből bármi lehet, hanem hoztunk magunkkal valamit, és ha hoztunk magunkkal valamit, amit mondjuk karmának is lehet nevezni, vagy nem tudom mi, akkor azok, akikhez születünk, azok azért vannak nekünk, azért oda születtünk, hogy azok a dolgok, amiket nem oldottunk meg korábban, azok kiugrasszák a nyulat a bokorból.
Aha, érdekes.
És hát végül is ez a reinkarnáció, vagy hogy reinkarnáció erről szól, vagy nem tudom micsoda, de nem kell ilyen komoly szavakat használni, mert ez ijesztő.
Na mindesetre azt akarod mondani, hogy az, hogy
tehát,
a szüleink
azok kicsodák. Az apám mondjuk ilyen volt, és ezt csináltam, akkor valószínűleg az volt az oka, hogy nekem volt, van ezzel dolgom. Aha. Meg korábban is volt akár. Meg
és még igazából lehet, a kérdéshez tér vissza, hogy a, te, mint apuka, ebből mit hozol, vagy mit figyelsz meg magadon?
Hát én, bennem van egy ilyen kis, egy ilyen ingerlékenység egyébként. Én azt utálom magamban a legjobban, és azt, a, azt próbálom minél, de néha nem sikerült. Tehát
de magaddal gyerek, szemben?
Hát a dolgokkal szemben, meg ja. Magammal szemben is egyébként. Tehát így, én ilyen apróságokon annyira föl tudom izélni az agyamat, ami így viccesnek tűnik, de például a családomnak ez nem mindig vicces, akár mert tehát ez már a hülyeség határát súrolja, és viszont mikor mégiscsak, tehát azért viszonylag azt mondom, hogy azért jobb vagyok, jobb ilyen szempontból azért kicsit fejlődtem az mondjuk 10-15-20 évvel ezelőtti önmagamhoz képest, de hogy viszont a gyerekkel, hogyha véletlenül olyan ingerült leszek, és akkor ő azt hiszi, hogy ehhez neki valami köze van, akkor mindig megbeszéljük, és nagyon, nagyon okos a kis srác. És
akinek meg... olyan szép neve van, mondható?
Ne, nem mondjuk. Valamilyen Béla, azt hiszem.
Levente.
Ne mondjuk.
Nem mondjuk.
Jó.
És tehát, hogy
igen,
meg lehet
de a gyerekekkel
vele...
az van, hogy ők annyival bölcsebbek, mint a felnőttek.
Meg ugye van az, ami szintén, tehát, hogy beszélsz, te csinálsz valamit, és akkor azzal példát mutatsz, de igazából a gyerek az azt fogja levenni, amit te nem veszel észre abból, aki vagy. Az a legnagyobb probléma, ugye?
Hát és arra reagál.
És ettől
és
vagyok
növekszik.
A legjobban betolva, hogy a gyerek pont azokat a dolgaim, tehát, hogy...
Amit palástolni akarsz.
És azokat a gombokat nyomogatja. Tehát, hogy biztos van bennem egy ilyen feszültség, ami köthető akár az apámhoz is, meg ahhoz a megoldatlansághoz, ami mondjuk az élete végével még mindig megoldatlan maradt nála, meg az ebbe való viszonyomban nálam is, az azért kijön valahol, tehát ezért is, de mindenkinek vannak hasonló ügyei, ha nem is pont ilyen, akkor valami teljesen más. Tehát feladatunk az van, te akárhány évesek vagyunk, azt hiszem,
de nem
óriásit
szoktad,
mondtam most.
De nem, köszönjük, de nem szoktad, de én például egy csomószor megveregetem a saját vállamat, amikor észreveszem, hogy nem úgy reagálok egy csomó helyzetben, mint amikor mondjuk az én szüleim vagy mit tudom én, anyám vagy apám reagált, amit utáltam, és felismertem felnőtt koromban, hogy ez nekem nem jó. És amikor nem így reagálok a gyerekkel kapcsolatban, akkor azt is így deklarálom magam, hogy tök jó, hogy ezt így megugrottam, hogy én nem ugyanezt az utat járom. Szerintem ez is nagyon fontos.
Igen. Tehát meg azt gondolom, hogy például tehát hogy én kimondottan szeretném, hogy a gyerek... És azt gondolom... Úgy tűnik, hogy egyébként ő erre hajlamos, tehát hogy az önállóság az nálam egy nagy issue, vagy nálam, és egy csomó dolog miatt azért nagyon örülök, mert hogy ő azért mondjuk ránézésre egy az egyben úgy néz ki, mint én ugyanennyi időskoromban, de nagyon durván, de szerencsére azért...
Neked milyen hajad volt?
Nekem? Mátyás király. Mindenkinek. Hát én nagyon szőke voltam, a fiam is szőke még, de lehet, hogy ez nem lesz mindig így. És hát ilyen rendítő, hát nem tudom, én úgy hívtam,
akkor
hogy
vágták,
Mátyás.
Igen, ez a Bili-Bili-szerű.
Nem egy elő rövid, hátul hosszú, Mátyás király rajta a fülön?
Nem, hanem ilyen, mint az összes gyereknek, mint a vadon
nőtt.
Mint a Hahó öcsibe mindenkinek olyan, pont olyan haja volt, mert akkor az volt a haj. Jó napot kívánok.
Egyszer kézzétek el, amikor nekem is ilyen hajam volt, pedig én lány voltam. És nekem is ilyen hajam volt.
És kantáros kornadrág.
Külföldi turnéra anyukám, és a apám büszkén mondta, hogy hát levágta. Vagy nem is az volt, hanem nem árult el anyámnak, és anyám benyitott, már aludtunk. Benyitott, hogy megnézzen, és ilyen gírbögburba ilyen
frufru.
Igen, és hát apám neki esett, hát merre, hogy hosszú, de körömolló volt, és nem sikerült, akkor még egy kicsit, akkor még
jó
egy kicsit.
Jó van az
kicsit,
úgy, majd kinő.
Jó lesz az úgy. Jó is lesz.
Na, csak azt akartam még kérdezni, és tényleg ez már így a apu értette lekerekítése, hogyha majd mondjuk esetleg rólad írt dalt, vagy a te sztorjaidról.
Azt tudom képzelni, mert már most olyan dalokat ír, hogy megörülök.
Akkor te minek örülnél, hogy ez kb. Miről szóljon, és mi lesz a realitás? Miről fog szólni?
Ne írjon rólad, mert hogy nincs benne
csak akar konfliktust.
Apu, higgadjál le.
Nem, de hogy valamilyen, hogy mondjam, valamilyen, most tök hosszan beszéltél arról, hogy milyen apuka szeretnél
vagy
lenni.
Vagy az, hogy a szappantartó esett le, és nem az atombomba. Például egy ilyet el tudok képzelni.
Jó, oké.
Ezt átadjuk.
Most ezt egy viccel ütötte, de jó, nem olyan baj.
De akkor mi, hogy akkor menjünk a komolyba, hogy akkor hogy mit, minek örülnék, vagy mi...
Igen, hogy minek örülnél, milyen, miről szólna az a dal, amikor apukaságodról írja meg 20 év múlva.
Nem tudom, hát nyilván nem várnék el egy ilyen dolgot. Én se gondoltam volna, hogy én fogok az apámról egy ilyen dalt írni még egy évvel ezelőtt se, csak ezek csak úgy jönnek jött. Ezek a dolgok. Igen.
Jó.
Mondjuk még, ez még mindig, hát jobb, nincs olyan jobb, de mondjuk ugye talán a leghíresebb ilyen a világ rockzenébe az ilyen típusú dal az a John Lennonnak a Mother című dala, ami hát az durva. Tehát, hogy igazából valószínűleg előbb egyszer mindenkinek kell írni egy ilyesmi dalt. Nyilván főleg azzal a szülővel kapcsolatban, akinél a nagyobb ügy van, és a John Lennonnál anyja volt a nagy ügy.
Mert abban mi van?
Hát Mother, you had me, I never had you. Ez így kezdődik, és közben végig ordít, mert hogy ugye ő az anyukája, tudom én, 11 vagy 2 éves korában elütötte anyukáját egy autó, de addig sem ő nevelte, hanem a nagynénje. De közben nagyon szerette az anyját, meg ő is őt, de mégsem ő nevelte, hogy ez most miért, ez már egy külön történet, de hogy azért gondoltad, hogy azért ez egy elég komoly pakli.
Igen.
Úgyhogy vannak ilyenek.
De ez pont így van, hogy mindenki írhatna egy dalt. Szóval, hogy ez egy olyan...
Kötelező.
Nem, ez egy olyan topik, amit senki nem úsz. Úszik.
Nem úsz. Nem úsz meg. Figyelj, ez a suksükölés, ez az inverse suksükölés. Mikor azt nem azt mondod, hogy lássuk a medvét, hanem látjuk a medvét.
Nem, az más időben történik.
Igen.
Jó, másik idő. Oké, de szerintem itt most nagyon jó, hogy akkor egy nyelvtani vizekre elvesztünk, mert hiszen majd azért a szövegíráson még fogunk beszélgetni.
Bocsánat, most el fogom felejteni, hogyha a nyelvtan, ami a legbüszkébb válba veregetés, morális, mentális válba veregetésben akkor volt részem, vagy most már ne pofázzak?
De nyugodt, hát jól lenne szól a műsor.
Jó. Nyugodt,
csak gyorsan.
Szóval Grécsi László professzor úrral egyébként egyszer álltunk egymás mellett a piszóárnál, nem ugyanannál.
És nem kérdezünk sem.
Tudom,
de hogy ez a tanárképző főiskolán volt a Kazinczy utcában.
Ott is mondott egy igen, oktató hát jellegű dolgot.
Nem, ott nem tanított, ott csak voltunk, ott csak ügyet intéztünk, ott csak mind a ketten. Ugyanúgy egyébként a Radiohead Tom Yorkkal is pisáltam együtt.
Micsoda!
Komolyan. Ez a két leghíresebb piszóáros kalandom volt.
Ez óriási.
De úgy, hogy már most
de figyelj, tudom előre, ezt írom ki az ajánlóban. Nem az apu értettét.
Az volt, hogy mikor játszottunk a Sziget nagy színpadon még annak idején, és a Radiohead előtt, Radiohead előtt játszottunk, és akkor már vége volt, vagy nem tudom, mi volt.
Milyen szigetek voltak ezek, könyörgöm.
Olyanom,
és
bizony.
És elmentem a vécére, ilyen nem toa-toa volt, hanem ez az exkluzív konténér.
Hát a VIP-rák is.
Talán miért? És odaálltam, és ott ment az ügy, és mellettem volt egy ilyen alacsony csáv, ilyen kapucniba. Jó, hát nem foglalkoztam, egyszer csak megfordult.
És tudtál tovább
komplex
pisilni,
tekintete vagy... volt. Hát nagyon vicces volt.
Úristen.
Ő is röhögött.
Úgyhogy... Nagyon durva.
Na mindegy, de nem ez a lényeg. Grécsi László professzor, ugyanezt történt, de arra volt a beszéljünk, mi volt, nem az édesanyja nyelvünk?
Nem, hanem a...
De...
Írjátok már meg, légy SMS-be, úgyis tudjátok, hogy élőben vagyunk, csak nem
mondtuk. Volt ez a nyelvhelyességi műsora.
Igen, hát persze.
És egyszer...
Álljunk meg egy szóra.
Álljunk meg egy szóra.
És a... Ez már ugye a Crazy srácról szólt a dolog, és a hiperkorrekt szót ő belevette ebbe, hogy ez milyen jó dolog, hogy egy nyelvészeti kifejezést használnak egy popdalban, és hogy mennyire jó, és hogy a jelentése viszont már teljesen más, de mégis ugyanarról van szó. Mert tudjátok, milyen hiperkorrekció?
Én azt hittem, ezt te kreáltad. Nem. Most már kicsit csalódtam is.
Nem. A hiperkorrekció kérlek szépen az azt jelenti, hogy mikor alkalmazol egy mondjuk kiejtési szabályt egy olyan esetben, amire nem vonatkozik. Tehát például azt mondod, hogy bás, ahelyett, hogy bus. Mert megtanultad, hogy az U betűt állnak ejtjük, csak ez nem mindig igaz, de amikor nem tudod, hogy ez nem igaz, az a hiperkorrekció. Tehát ez, mikor túljavítod a dolgot.
Igen.
De magyarban is van erre példa? Biztos
hát,
van.
Hát a magyarban nincs, mert nálunk nincs ilyen kiejtési anomália, mint az angolban.
Mert azt ejtjük ki, amit igen. látunk leírva. Igen. Na és akkor ezt így mondta neked a piszoárban?
Nem, ezt mellett. Nem mondta. Nem, ez, nem ezt én hallottam.
Én hallottam
a Kossuthon. Saját filemmel hallottam ezt, ahogy elmondja, hogy van ez a Heaven Street 7 zenekar, és hogy eleve a Crazy srácról is mondott valamit,
hát,
hogy ez milyen jó pofa.
Mert ugye fonetikusan írjátok igen. le.
De hogy mégiscsak ezzel így a magyar nyelvbe így, tehát felvesz egy más jelentéstartalmat, mert nyilván nem azt jelenti, hogy őrült, hanem ennél kicsit mást jelent.
Egyébként erről is beszélhetnénk, igen.
Igen, és de hogy a hiperkorrekció az volt a highlight, és akkor én nagyon büszke voltam.
Te nyelvész veszett el
hát, egyébként miután angol nyelvtanára vagyok, kellett tanulnom nyelvészetet például, meg fonológiát, meg ilyeneket.
És te elmondod, hogy mennyit tanítottál életedben?
Másfél évet.
Jó, de tanult
meg egy kicsit, mert voltak ilyen magántanítványaim. Nem jó, sokat.
Azt hittem, hogy elmondott, hogy mit szoktál mondani, nem. amikor az osztályterembe beléptél.
Mit?
És megcsapott.
Na, ezt ilyet nem mondom.
Úristen, egy backstage vicc.
Hát megcsapott a gyerek szám. Miért? Hát olyan van? Én is tanítottam nem, 15 évig.
Mikor tanítottunk, tehát általános iskolában, nagy kedves, nagyon jó barátom, Péter névre hallgat, ő volt, voltunk hárman, a nyelves fiúk úgy hívott minket az igazgatónő. Volt a német, a spanyol, meg az angol tanár, és milyen egyidősek voltunk, ilyen egyetemről, főiskoláról frissen jöttünk.
De kacsintott hozzá az igazgatónő, vagy ő ezt tényleg komolyan gondolta?
Ez halál komoly, mondta, aztán később Úristen. Már rájöttek.
És ti kacsintottatok legalább?
Hát nem, mi már éreztük, hogy ezt nyert ügyünk. Na mindegy.
Nyelvügyetek van?
Nyert!
Ja?
És akkor a Peti barátommal mondtuk mindig, hogy jó, szép dolog ez, amik szeretjük a gyerekeket, de mikor reggel 7-kor vagy 4-8-kor bejössz a suliba, és megcsap az a gyerekszag, ami egyébként nem gyerekszag, tehát
nem is
előtte menza volt egy csúnya
torna,
igen, én ezt
kitaláltam.
Tornazsák, menza, budi.
Meg felmosó.
És a legdurvább, amit mindig elfelejtettünk hozzátenni, hogy mindig az iskolában valahol mindig meszelnek. És annak, tehát attól a legparább az egész, attól a legnyomasztóbb, tehát egy ilyen festés-meszelés szag még hozzá. Ebből áll össze a...
Gyerekszag.
Igen.
Tehát ebből menekültél a pop életbe.
Igen, hát nem igazán, mert azért már akkor se gondoltam komolyan, hogy én sokáig fogok tanítani, csak akkor valahogy úgy jöttek ki a dolgok, hogy valamit kellett csinálni, akkor már volt.
Hát ilyen gyakorlat,
vagy ilyesmi. Nem, az nem gyakorlat volt, az már rendes állás, vagy nem tudom mi, de hogy akkor éppen nem, nyilván zenéltünk, de inkább még csak költöttük rá a pénzt, mint hogy kerestünk volna belőle.
Tehát egyrészt nagyon fontos, hogy erről fogunk beszélni, hogy a Heaven Street 7 hogy állt össze, és hogy kezdtek el ezt az egészet, mert szerintem ez egy izgi sztori. És én úgy látom, hogy a Dórinak is piros felkiáltó jelek vannak a jegyzet füzetében a dalszerzés szó mellett, úgyhogy erről is szeretnénk még téged kérdezni. Meg tényleg felhívnám a figyelmet, kedves hallgatók, hogy a kettes szemrendszer oly sokszor megy felvételről, mert úgy alakul, de most élőben vagyunk, úgyhogy nyugodtan.
Élő.
Élőben.
Live.
Még itt van a spár, mondhatom.
Bármit. Mondjál még pár reklámat.
Ja,
Szűcs Krisztiántól kérdezhettek élőben.
A 0636-989-80-as telefonszámon. És hát SMS-ben is. És Viberen is. Ja, a számot nem, tehát ne telefonáljátok be, csak SMS-t írjátok, nem vesszük fel a telefon. Viszont hírek után jövünk vissza a kettes számrendszer második órájával.
Szűcs Krisztiánnal.